mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy hívhatunk téged, és köszönjük, Urunk, hogy azzal a hittel szólíthatunk meg téged, hogy nekünk beszélő Istenünk van. És te úgy készültél erre az estére, édesatyánk, hogy neked van mondani valód. Szeretnél szólni hozzánk, szeretnél a lelkünkre beszélni, szeretnéd megfordítani azt, ami most a szívünkben negatív, romboló erő. Szeretnéd, Urunk, azt, hogyha javunkra tudnád fordítani a próbatételeket, a fájdalmakat is, amelyekkel eléd jövünk. Kérünk az Úr Jézusért, hogy adj nekünk olyan hitet, Urunk, és imádságos szívet, amely meg tud nyílni a te igéd számára. Kérünk, Urunk, hogy nézd bennünket egészen közelről, lásd meg jól valóságosan, ami a mi lelkünkbe van, és légy nekünk segítségül, Urunk, mert mi sokszor csak felszínesen látunk, sokszor csak a látszat számít, és nem az igazi valóság. Taníts meg bennünket jól látni, Úr Jézus, ahogyan te láttál. Urunk, ezt csak te tudod nekünk megtanítani, hogy a szív emberére, a belső emberre érdemes figyelni, mert onnan indul ki minden élet. Köszönjük, édesatyánk, hogy te nem a külső csínyt nézed rajtunk, nem feltétlen az öltözetünket nézed, hanem sokkalta inkább a mi belső ruházatunkat, ami a lelkünkön van. Jöjj hát és tisztíts meg bennünket igéd által, s engedd meg, Urunk, hogy veled betöltekezve tudjunk majd hazaindulni. Úr Jézus, nem szeretnénk úgy hazamenni, ahogyan idejöttünk. Segíts nekünk, hogy megváltozzon a szívünk, az indulatunk, a lelkünk, az állapotunk. Szent lelkednek erejét segítségül hívva, kérünk, édesatyánk, hallgass meg imádságainkat az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint a szól hozzánk a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének 4. részéből, amelynek a 8. versétől kezdve olvasom Istennek igéjét a 20. verssel bezárólag. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni. Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg, hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal, testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felületek. Kedves szeretett testvérek, az embernek a miben létéhez, az emberi lényünkhöz hozzá tapad a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, az az ismeretlen faktor, ami bizonytalanítja a holnapnak a látását. És kedves testvérek, amikor még Pál is azt mondja a galáciai gyülekezet tagjai felől, hogy bizonytalanságban vagyok felőletek, hogy bizony érdemes nekünk ezen elgondolkodni, hogy hát hogy Pál bizonytalan felőlük. Pál apostoltól hallhatták első ízben a galácia beliek, hogy milyen nagy hatalma van az Isten életet megváltoztató kegyelmének. Pogányokból lehettek keresztjének, és bár rájuk akarták tukmálni azt, hogy először tartsák meg a zsidó hagyományokat, és csak akkor lehetnek jó Krisztus követők, hogyha először a zsidó törvényeket teljes mértékben megtartják. Értjük ez alatt a körülmetélkedést, a tisztasági szabályoknak a betartását, és magát a szombatnapnak a megtartását is eleinte számon kérték az első keresztjéneken. De hát a galata beliek mégis úgy gondolták, kedves testvérek, hogy megpróbálnak alkalmazkodni mindahhoz, amit tőlük kértek, és hogy mennyire abból él az ember világ, hogy utánozza a másikat, amikor valami nagyobb tekintély kerül az ember közelébe, akkor az ember meghunyászkodik, felnéz rá, issza a szavait, és megpróbál egy picit közel kerülni hozzá. Alkalmazkodásnak is nevezhetnénk. Miért van az, hogy csak Krisztushoz nem tud alkalmazkodni az ember? Miért van az, hogy sokkal inkább alkalmazkodunk a bűnös világhoz, különböző szokásokhoz, hagyományokhoz? Miért van az, hogy annyira nehéz nekünk Krisztus szeretetéhez, az ő lelkének vezetéséhez alkalmazkodni? Hát valljuk be őszintén, hogy amikor az ember megtér, akkor az első szeretetnek a lángja szinte felemészti az embernek a lelkét, és hordozza, viszi, és ilyenkor a frissen megtérteket mindig szokták figyelmeztetni, hogy készüljenek fel arra, hogy a sátán legnagyobb támadásait éppen ebben az első szeretetnek a tüzében fogják majd megtapasztalni. És amikor ez a láng viszi és élteti az ember lelkét, és boldog, hogy megváltott gyermeke lehet az Úrnak, hogy neki élő Istene van, éppen ekkor, kedves testvérek, talán a legnehezebb elfogadni, amikor Isten reflektor fényével, igéjével rávilágít egy-egy megkötözött állapotba maradt élet szakaszunknak, részünknek, és azt kéri tőlünk, hogy válj meg tőle. Isten a valóságot látja, kedves testvérek, amikor ránk tekint, mi pedig sokszor a látszatot látjuk, meg azt, amit szeretnénk látni. Annyira jó lenne az életünket olyannak látni, amilyennek sokan és sokszor megálmodják. Eljátszanak a gondolattal, mi lenne, hogyha. Valahogy ez a keresztény embereknek soha nem megy. Mert minél közelebb kerülünk a valósághoz, Jézus Krisztushoz, annál inkább valóságosabban kezdi el látni az ember az életét, a mindennapjait, a sötétségeit, és azt, hogy mennyire rá vagyunk utalva az élő Krisztusra. Maga Spurgeon azt mondja, hogy az igazi megtérést épp úgy nem lehet eltitkolni, mint a fényt egy sötét szobában. Nem lehet eltitkolni a megtérésnek a lényegét. És amikor Pál apostol bizonytalan a galácia beli gyülekezet tagjai iránt, akkor ez okozza a bizonytalanságot. Átadtátok az életeteket Krisztusnak, de valóban átadtátok-e? Vagy csak alkalmazkodtatok azokhoz a gyülekezetbeli szokásokhoz, elvárásokhoz, amelyekkel ti felétek fordultak, azok az emberek, akik vezették a gyülekezeteket? Mit mondtok erre, galaták? Valóban átadtátok-e a lelketeket? Mert hát azt kérdezi Pál, hogy hová lett a ti boldogságotok? A keresztény élet mindig bővelködő élet kell, hogy legyen, kedves testvérek. Jó lehet, hogy a próbatételek idején az ember szűkölködik, de még a nagy próbatételek idején is azt éljük meg, kedves testvérek, hogy Isten gyöngéden szereti az embert, és bármi sötéten látunk a próbatételek óráiban, Isten mégis kegyelmével és áldásával látogatja meg a mi törékeny életünket. Amikor arról van szó, hogy félti Pál a galatabeli gyülekezet tagjait, félti őket a visszaeséstől, mert hát határozottan arról van szó, Pál így fogalmazza meg, aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra, az esztendőkre. Nem arról beszél, hogy hogyan figyelnek az Úrra, hanem arról beszél, hogy hogyan figyelitek azt a látszott világot, ami el fog múlni. Hát ti erre figyeltek? Ti ennek a jeleit követitek? Hát mennyivel inkább kéne feljebb emelni a lelki szemeteket? Olyan gyönyörű a 121. Zsoltár, azt mondja, tekintetemet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Ez egy zarándok Zsoltár, amikor elindultak messzi távolból a zarándokok, kedves testvérek, méltán kutathatták volna a napot, a holdat, meg a csillagokat, egy teljes kiszámíthatatlan út, az, ami rájuk várt, hogyan élnek el Jeruzsálembe, ki tudja azt előre megmondani, hogy azokon a völgyeken, szakadékokon keresztül, amelyeken végig kellett, hogy menjenek, vajon mi fog rájuk várni, vadállatok, vagy éppen tolvajok és rablók, s vajon milyenek lesznek az útviszonyok, gyalogszerrel, vagy éppen szamárháton? Kedves testvérek, az a korabeli zarándok út igen erő fölötti volt, s ehhez leginkább a mai, mindennapi életünknek az útvonalait lehetne hasonlítani. Amikor elindulunk reggel, tekintetünket meddig emeljük? Római katolikus és görög katolikus testvérektől igenis, hogy meg kell, hogy tanuljuk azt a kifejezést, hogy lelki gyakorlat. Nem csak a testet kell gyakorlatra bírni, edzésben tartani, hanem, kedves testvérek, a léleknek is szüksége van lelki gyakorlatra. Meddig tudtam ma lendíteni a tekintetemet, meddig tudtam emelni, és ezt gyakorolni kell. És amikor érzem, hogy nehéz, alig megy, akkor van-e mellettünk edző? Ott van-e Krisztus? Tudom-e megszólítani? Uram! Pál azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Egy olyan lelki edzőnk van, kedves testvérek, aki bizony ott áll mellettünk, hogy segítsen a lelki tekintetünket, a lelki szemeinket a legmagasabb pontra emelni. És boldog az az ember, aki nem a látszatokat pásztázza, nem a külsőségeken akad el a tekintetével, hanem boldog az, aki felemeli a tekintetét egyenesen az élő Krisztusig. Vajon a mai napon hol akadt el a lelki tekintetünk? Mi botránkoztatott meg? Mi volt az, ami nem engedte, hogy tovább emelkedjék a mi lelki szemünk? Ne adjuk fel, ne torpanjunk meg. Pál azt mondja, bár most bizonytalan vagyok felőletek, mégis ott van Pálban az az őszinte szeretet, hogy egyáltalában nem apostoli tekintéllyel szól a Galata gyülekezet tagjaihoz, nem érezteti, hogy ő Pál apostol. Azt sem halljuk ki a levélből, hogy bár ez a gyülekezet tagjaiban álhatatlan, álhatatlan, megint elbukik, megint leveszi a tekintetét az Úrról, megint más felé nézeget, megint földi dolgokat istenít. Ez volt ennek a gyülekezetnek a nagy próbatétele. Azt mondja Pál, hogy míg meg nem tértetek, olyan erőket, elemeket istenítettetek, akik nem azok. Nem azok. Lássátok be, nézzétek a valóságot. Ki az egy örök élő Isten? Kit adott nektek? Jézus Krisztust. Kedves testvérek, a szeretetnek ára van. Isten ezt megfizette a Golgota keresztjén Jézus Krisztus szenvedésében. Isten szeretet díja az ő fájdalma, hogyan szenved értünk, S ha szeretem Istent, nekem is meg kell fizetnem ennek a szeretetnek az árát, amikor fáj az igazság. Isten igazat mond nekem. Ő nem ember, hogy hazudjék, s amikor igéjével rátapint életemnek egyes elemeire, s azt mondja, hogy ne nézegesd a napot, a holdat, a csillagokat, ne függj ezeknek az állásától. Ne a horoszkóp legyen az első, amit a kezedbe veszel, hanem vedd az Isten igéjét, mert igazat fog mondani neked, az egy igaz valóságot. Kedves testvérek, az a probléma, hogy ez a látható világ annyira át van itatva a káprázattal, hogy szeretne mindenkit elkápráztatni. Hát, hogyha majd megjelennek az adventi fények, ami természetesen mindenki vár, kortól függetlenül, mennyire szépek ezek a szikrázó fények, ezek a díszek. De kedves testvérek, ez csak a látszat. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. S amikor az Úr Jézus kijelentést ad az én kijelentésekben, akkor kizárólagosságot követelve mondja, én vagyok a világosság maga, a forrása és annak a teljes spektruma, én vagyok. És ezt a világosságot meg lehetett tapasztalni, amikor Zákeus felmászott arra a vad eper fügefára. Kedves testvérek, milyen sötétségben volt ez az ember, elhomályosította és elkápráztatta egész lényét, az a kompenzációs küzdelem, hogy kicsiségét a pénz nagyságával helyre tudja lendíteni. És rá kellett, hogy döbbenjen a valóságra, hogy ez nem sikerült. Lehet, hogy Róma barátja lett, lehet, hogy fővámszedő lett belőle. Lehet, hogy annyi pénze volt, mint egy rokonának se. De mennyi mindent elvesztett. Elvesztette a kultuszi néppel a közösséget. Nem lehetett egyháztag, mai szóval kifejezve. Nem lehetett ott az Isten tiszteleteken. Nem fogadták el a bűnért bemutatott áldozatát. Pedig meg tudta volna fizetni, itt már nem ez volt a probléma. Bűnös embernek tekintették. És ez a bűnös ember mégis vágyat érez Jézus után. És amikor arról hall, hogy el kell, hogy menjen Jézus azon az útvonalon, felmászik a fára, s a fák lombjainak takarása között várja az érkező Jézust. Mennyire ismerős ez a kép, Ádám is így várta, a bűneset után közvetlenül az érkező Istent, aki számon is kéri, meg is kérdezi, utána is nyúl, hol vagy Ádám? És azt olvassuk, hogy a fák lombjainak takarása között volt. És el is mondja, hogy elrejtőztem, Uram, mert mezítelen vagyok. Honnan tudod ezt te? Eddig nem tudtad. Kedves testvérek, Zákeus is ott van a fák lombjainak a takarása között. A galáciai gyülekezet tagjainak is. A lelke, szíve ott volt a bűn lombjainak a takarása között. Ott volt a vágy bennük az Úr Jézus iránt, de mégis a tekintetüket csak a napra, a holdra meg a csillagokra, a teremtményekre tudták felemelni, nem pedig a teremtőre. Óriási nagy különbség. Teremtő vagy a teremtmények? Kit imádunk? Kit istenítünk? Nem mindegy. Isten alkotásai csodálatosak, de nem válthatóak fel és nem cserélhetőek le a mindenható teremtő Istenre. Zákeus is valamit megérezhetett ebbe a nagy vákumba abból, aki érkezett felé, és kedves testvérek, a tekintetét, miután megszólította az Úr, le nem tudta venni róla. Annyira, hogy többé nem vonzotta, nem kötözte meg az anyagi, hanem arról hallunk, hogy Jézus egyetlen egy szóval sem szólítja fel arra, hogy életét hogyan rendezze, De Jézusban az igazság útitársává lett Zákeusnak. Útitársává lett a valóság. És amikor a valóság Jézus Krisztusban belépett az otthonába, Jézus jelenléte önmagába rámutatott arra, hogy Zákeusnak mi a bűne, és ezt hogyan hozhatja helyre. Vajon Jézus jelenléte a mi életünkben mit tud kimunkálni? Vajon mit látunk meg a jelenlétébe, amikor a világ világossága beragyogja otthonunkat, lelkünket, családunkat, gyülekezetünket, és sorolhatnánk? Kedves testvérek, ebben a fényben mi mit tudunk felismerni, és megtesszük-e azt, amire a Szentlélek indítja a mi szívünket? Pál apostol figyelmezteti a Galácia beli gyülekezetet arra, hogy nem bántották meg. Nem őt bántják meg, amikor bűnt követnek el, hanem Jézus Krisztust. Pál ezt nagyon mélyen megtanulta, hiszen a damaszkuszi út felé, amikor a megdicsőült Krisztus őt megállítja, akkor az hangzik el, Saul, Saul, mondd, miért üldözöl engem? Saul a keresztjéneket üldözte, eszében sem volt, hogy ő személyesen Krisztust üldözze. De Jézus Krisztus kinyilatkoztatta neki, ha az enyéimet üldözöd, engem üldözöl, velem van dolgod. Kedves testvérek, Pál apostol szívügyének tekintette a galáciabeli gyülekezetnek a Krisztushoz való vezetését, és azt mondja, hogy a prédikátornak, aki közöttetek szolgál, minden körülmények között az igazat, a valóságot kell hirdetnie. Ezért, miközben a valóság hirdettetik, ahhoz hasonlítja a fájdalmat Pál, amikor a gyülekezet tagjai átadják magukat Jézus Krisztusnak, hogy olyan ez, mint a szülési fájdalom, amikor Krisztusnak a vonásai elkezdenek kiábrázolódni a gyülekezet tagjainak az életében. A szeretet ára fájdalom. Különleges ez a fogalom, de mégis így igaz. Az Isten díja, amiért eleget tett értünk, fájdalom volt megváltói halálában. És hogyha mi szeretjük az Istent, igen, ez is fájdalommal fog párosulni, mégpedig az újjászületésnek a fájdalmával. Hála Istennek gyülekezetünkben vannak többen, akik gyermekeket várnak, és imádságban is hordozzuk őket, és különösképpen a szülésnek a lebonyolódását, mert hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mennyire élethalál mesdjéjén van a szülőnő, amikor gyermek életet hoz erre a világra. Mennyire szüksége van arra a lelki trénerre, hogy a tekintetét ne a földiekig, hanem abban a fájdalmas órában is Jézus Krisztusra tudja összpontosítani, aki az élet adója, ajándékozója. És milyen nagy dolog, hogy nem csak testi képen lehet születni, hanem lelki képen. És ez a születés az, ami nagyon fontos az életünkben, és amikor újjászülettetünk Jézus Krisztusban, amikor már tudjuk, hogy élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus, na ez az a fordulópont, kedves testvérek, ami után el fognak múlni a bizonytalanságok. A bizonytalanság addig van, míg nem teszem le Jézus Krisztus kezébe az életemet. Bizonytalanság addig van, amíg nem vallom meg a bűneimet. Bizonytalanság mindig addig van, amíg ez a hinta-palinta politika folytatódik az életünk, hogy ide is emelem a tekintetemet, meg oda is emelem. De amikor eldőlt a szívemben, hogy Krisztusé vagyok, hogy őt követem, kedves testvérek, Isten szeretete feloldja a félelmeinket, és feloldódnak a bizonytalanságaink, mert a legnagyobb bizonytalanságunkra ad választ Krisztus, és ez pedig a létbizonytalanság, mert azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kell-e ennél nagyobb bizonyosság? Kell-e ennél nagyobb valóság? Kell-e ennél nagyobb áldás, hogy annak a kezébe lehet az életem, aki maga a feltámadás és az élet? Pál addig fogja félteni a Galata gyülekezet testvéreit, amíg ez az önátadás Krisztus kezébe teljesen meg nem történik. És hogyha ez megtörtént, ahogy Spurgeon mondja, ahogyan az igazi megtérés nem lehet elrejteni, úgy, mint ahogyan magát a meggyújtott lámpás sem. Nagy dolgok ezek. Pál apostol őszintén beszél a Galácia gyülekezet tagjaihoz, feltárja előttük a valóságot, az igazságot, bár azt is feltárja Pál apostol, hogy most pedig ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Megmondja Pál őszintén a véleményét, konfrontálódni mer a gyülekezet tagjaival, mert az igazság ezt is szükségszerűvé teszi, hogy a tévtanításoknak a látszat igazságával szemben felragyogtassa Krisztusnak az örök érvényű igazságát. Kedves testvérek, minden nap döntenünk kell, hogy a látszat vagy a valósága fontos nekünk. Elég csak a külcsíny, elég csak, hogy nagyjából legyen rendezett az életem, vagy fontos-e nekem, hogy valóságosan azzá legyen. Éppen ezért, hogyha még van bennünk kétség, akkor fontoljuk meg az Úr Jézusnak a mondásait, amelyek így szólnak egy rövid versben. Egyedül vagy, ott vagyok veled. Nincs kihez szóljál, beszélgess velem. Nem tudsz aludni, imádkozzál. Fáj a magány, hagyatkozz rám. Nincs ki szeressen, szeretlek én. Bántanak, megszólnak, megértelek én. Elhagyott mindenki, én veled vagyok. Beteg és fáradt vagy, gyógyítód vagyok. Hozzám jöhetsz, amikor úgy érzed, nem bírom tovább, nehéz az élet. Hozzám jöhetsz, én mindig várlak, szívem ajtaja felét kitárva. Fontos vagy nekem, nagyon szeretlek, meghaltam érted ott a kereszten. Ne hordozz tovább egyedül bajod, keresztem alatt lerakhatod. Add kezedet, fogom erősen. Add szívedet, tisztítja vérem. Add életed, s érte cserébe, örök életet adok te néked. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged azért, hogy mindent valóságosan elénk társz, édesatyánk, és magasztalunk azért, hogy a páli levelekben is nem profi gyülekezetekről hallhatunk, ahol nem volt semmi probléma, amelyek mint a gyülekezetek voltak, és köszönjük Úr Jézus, hogy mint megdicsőült Krisztusként is a Jelenések könyvébe, a kis-ázsiai gyülekezeteknek írt lelki levélben is, te bizony felhívod a figyelmet arra, ahol meggyengült az első szeretetnek a lángja, és arra buzdítod a gyülekezeteket, hogy erősödjenek meg újból, és térjenek vissza ahhoz a szeretet forráshoz, Jézus Krisztushoz, aki az új életnek adója. Úr Jézus, magasztalunk téged azért, hogy ezen az estén is beléd kapaszkodhattunk, és örvendezünk annak, hogy nem kell, hogy elengedjünk téged, mint drága kincset, mert benned megtalálhatjuk a valóságot. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te úttá, valóságos igazságá lettél és életté, és köszönjük azt, hogy ezen az úton, mint zarándok úton, ebben a földi létben szeretnél bennünket, Urunk, végigvezetni, úgy, hogy magadat adod a mi lábaink alá, körül akarsz fogni bennünket, és bátorítani, buzdítani akarsz minket. Kérünk hát, hogy jöjj velünk, és adj nekünk lelki erőt, hogy mindvégig mellette tudjunk maradni. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy tekintetünket te tisztítsd meg, és adj erőt minden reggel, hogy merjük felemelni egészen te reád, merjünk csodálni téged, merjünk időt szánni arra, hogy a valóságot feltárd a mi számunkra. Urunk, ebbe a rohanó világba engedd meg, hogy időt tudjunk neked adni, arra, hogy beszélj hozzánk, hogy a valóságot a lelkünkre terheld. Ó Úr Jézus, engedd meg, hogy ne csak akkor legyen kedves a szavad, amikor balzsam, amikor megbocsájtás, amikor gyógyító szózat, hanem engedd meg, hogy akkor is ugyanolyan kedvesen fogadjuk a szavadat, amikor int, amikor figyelmeztet, amikor nevel, mert mindez azért van, hogy minden jó cselekedetre felkészített állapotba kerülhessünk, hogy Krisztus ábrázata kirajzolódjék a mi lelkünkön, a mi lelki orcánkon. Úr Jézus, olyan sok dolgod van még velünk. Annyi mindent kell még megtenned a mi életünkön, hogy kiábrázolódhassanak a te vonásaid. Könyörülj meg rajtunk, és kérünk, hogy munkálkodj minnyájunk életébe. Szeretnénk most is eléd hozni ezen az estén a betegeinket, különösképpen is mindazokat, akik a gyülekezetünkhöz tartoznak, akik ige hallgató testvéreink az Úrban. Szeretnénk eléd hozni mindazokat, akik a kórházakban vannak, és várják állapotuknak a jóra fordulását. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, áld meg őket a te gyógyító szereteteddel, és szeretnénk könyörögni a gyászban lévő fele barátainkért, lelki testvéreinkért is. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, hogy a valóságot felismerhessék, hogy mi a halál és mi az élet. És könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, annak presbitériumáért, eléd hozzuk, Urunk, a Jókai iskolát, óvodát, könyörgünk az ott folyó munkákért, a gyermekekért, ifjakért, tanárokért, nevelőkért. Kérünk, Urunk, hogy te add a te lelkedet és a te örömödet, hogy megismerhessenek és befogadhassanak. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk az éjszakába, s jöjj velünk a te áldásoddal. S könyörgünk, Urunk, a gyászoló családért is, akik ezen az estén emlékeznek meg drága szerettükről. Könyörgünk, Urunk, hogy a te végtelen irgalmaddal vedd körül az özvegyen maradt életet, és kérünk, Úr Jézus, hogy a család minden tagját te vigasztald meg, és te erősítsd meg megváltó szereteteddel. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.